A férfiasság krízise. Miről lesz szó? Ebben az előadásban felismerhetjük görbültségünk, torzultságunk mélyebb rétegeit és gyökereit, amint az nemi és személyes identitásunkhoz kötődik. Megértjük a bennünk lévő maszkulin és feminin szerepét, majd mindjárt kitérek erre, és korunk betegségét, a férfiasság krízisét. Majd beszélünk arról, hogy mi a gyógyító imádság szerepe ebben a helyzetben, hogy mit értünk az emlékek gyógyulása alatt, ahogy az a megbocsátáshoz és a bocsánatkéréshez kapcsolódik. Végül Isten jelenlétébe lépünk mindezekkel. Az első dolog a bennünk lévő maszkulin és feminin. A férfi és nő, a férfi és női pólus, a maszkulin és a feminin, a fiatalabbak kedvéért, a maszkulin az a férfi, a férfias idegen szóval. Ez a maszkulin, a férfi, férfias. Megkérdezik aztán tőlem a kislányaim, hogy értettem én minden, csak azt az egy szót. Mi is ez? Maszkulin, férfi, férfias. A feminin az meg a női, a nőies, a női pólus. Tehát még egyszer, a férfi és a nő, a férfi és a női pólus nem velünk kezdődik, és nem elsősorban a külső nemi jelleghez kötődik, hogy kívülről miért és hogyan vagyunk férfiak és nők. Nem csak azért van ez így, hogy nem hozzánk tartozik pusztán, vagy nem velünk kezdődik férfi és nő, mert rajtunk túl jelen van az egész teremtett világban, hanem sokkal inkább azért, igaz ez az állítás, mert Istenből fakad. Mert Istenből fakad a férfi és a nő, a maszkulin és a feminin. Azaz, eredetében természet feletti e világon és e világ tapasztalatain túli forrása van. A férfinak, a nőnek, de nem mint ember pusztán, hanem a maszkulinnak és a femininnek. Azt olvassuk, hogy az 1 Mózes 1.27-ben, hogy az ember teremtéséről, hogy Isten a maga képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Istennél van ott, fogalmazunk így, a nemek eredete. A maszkulinnak és a femininnek tehát, ami nem azonos és nem merül ki a szexualitásban, természet feletti transzcendens természete van. Istenhez kötődik. És ezért zárójeles megjegyzés, a sátán hatalmas támadása mindazzal szemben, ami Isten szerinti és szent ezen a területen. Ezért éri valami hihetetlen nagy támadás azt, hogy ezek a pólusok, meg ezek a identitások totálisan felboruljanak, összekeveredjenek, és mindehhez pedig ideológia szülessen. A legújabb az úgynevezett gender ideológia, miszerint az egész nem és nemi viselkedés az csak társadalmilag vagy kulturálisan meghatározott, ezekből a hagyományokból nyugodtan ki lehet és ki kell lépni, magunk választhatjuk meg a nemünket. Ma már itt tartunk. A biológiaitól, az adottól, a kapottól, a teremtettől függetlenül magad választhatod meg a nemedet. Ez a gonosz támadása. Lássuk, hogy mi folyik. Bár igaz, hogy Isten férfivá és nővé teremtette őket, az is igaz, hogy minden ember lelkében jelen van a maszkulin és a feminin, mint egymást kiegészítő pólusok. Nem úgy van, hogy a férfi az csak 100%-osan maszkulin, a nő meg 100%-osan feminin. Nyilvánvaló a maga szerepében, biológiai felépítésében ez igen, vagy férfi, vagy nő, amikor keveredik a kettő, az súlyos zavar, de a lelkünkben jelen van mindkettő, mint egymást kiegészítő pólusok. Mind a maszkulin, mind a feminin bennünk felismerést, megerősítést és egészséges egyensúlyt kér. Nagyon sok érzelmi betegség, érzelmi bizonytalanság, gyakran nem más, mint a bennünk lévő, de nem felismert, nem megerősített, nem magunkévá tett maszkulin vagy feminin. Az egyensúlynak a felbomlása, a zavar. Mit is jelent ez a két pólus? A maszkulin úgy a férfiban, mint a nőben is. A maga egészséges formájában az az erő, amely által vállaljuk és kimondjuk az igazságot, az a bennünk lévő erő, amely által változást kezdeményezünk, amely által gyakoroljuk a tekintélyünket, amely által keresztül hatolunk, legyőzzük az akadályokat, a nehézségeket. A maszkulina a vezető, az igazságosságot követelő, az igazságot felvállaló, a problémákon átlépő, azokat megoldó, a változást hozó bennünk. A feminin pedig mindaz, ami befogadó, ami idegen szóval responszív, ami válaszoló, ehhez kapcsolódóan sokszor intuitív, az egész teremtett világban is, és bennünk is. A férfinek ahhoz, hogy a benne lévő maszkulin helyén legyen, kapcsolatba kell lennie a maszkulinnal is, erről fogok sokat beszélni, de kapcsolatba kell lennie a saját feminin oldalával, és akkor tud, és így tud a mellette, mellé adott, ha van nővel is egészséges kapcsolatban lenni. A férfinak, aki alapvetően nyilvánvaló maszkulin meghatározottságú, kapcsolatban kell lennie a benne lévő odahallgató, válaszoló, figyelő, befogadó oldallal. Mi történik ennek hiányában? Ennek hiányában a benne lévő maszkulin, ha az kiteljesedett, erőszakos, elnyomó, durván a hatalmat akaró lehet. Látjuk ezt abban, hogy az analitikus, racionális gondolkodás egyoldalúságának a hiába esik, irracionálisnak, butának, a nőből valónak tartva a nőket, akik a megismerés intuitív, szimbolikus, érzelmi oldalán erősebbek. Az egész modernitás, egy kicsit erről szólt, a racionális, az analitikus, mindaz, ami a férfi pólus magasra került, és ennek fényében a nők le lettek írva. Most jön persze a másik oldal, az egész New Age-el, oda hamarosan az értelem és a ráció, semmi nem számít, csak az érzés, az intuitív, és így tovább. Az egyensúly az Isten terve. Ugyanúgy viszont a nőnek is szüksége van a benne lévő maszkulinnal, a benne lévő férfias póluszhoz kapcsolódni, mert amint a férfi elnyomó, erőszakos, hatalmat akaró lehet, a benne lévő femininhez kapcsolódás hiányában, úgy a nő betegesen passzív, erőtlen, betegesen visszahúzódóvá válhat, ha nem kapcsolódik a benne lévő maszkulinhoz, az akarathoz, a kezdeményezéshez, az igazsághoz, mindaz, amit Isten előhív benne. Amint a férfinak tudni kell befogadni és válaszolni, úgy a nőnek is tudni kell az igazságért kiállni és kezdeményezni. Az a nő, aki Jézus lábainál ülve hallgatja és imádja őt, ez a befogadás, ez a responszivitás, aki alárendeli magát Jézusnak és engedelmeskedik neki, ez is a feminin pólus inkább. Az nem csak a maga nőiességében erősödik meg, de kapcsolatba kerül a benne lévő maszkulinnal is. Szabaddá lesz kezdeményezni, meghallani az Úr hangját és megcselekedni azt. Ahogy Jézust hallgatjuk, úgy megerősödik ez. Hasonlóan egy férfi is akkor lesz igazi kezdeményező, teremtő, létrehozó, építő értelemben, ha a szíve képes Istenre figyelni, az ő szavát befogadni és neki válaszolni. A férfi szíve az, amely folyamatosan befogadja Isten igéjét, Krisztus életét, és erre válaszként hozza létre azt, amire Isten elhívta. Megtanul figyelni, csendben lenni az Úr előtt, És így figyelni és meghallgatni másokat, és így lehet mások gyógyítójává. Kapcsolatba kerül a feminin részével, hiszen Isten hozzánk képest, mindannyiunkhoz képest maszkulin. Mindannyian úgy állunk Isten elé, hogy legyen meg velem a te akaratod. Istenhez csak így állhatunk. C.S. Lewis azt mondja, Isten annyira maszkulin, hogy hozzá képest mérve mindannyian csak femininek lehetünk. Befogadók, odahallgatók, ráhangolódók. Minden keresztény ember alapimádsága az kell, hogy legyen meg velem, bennem a te akaratod. Sokszor ezért nehéz a férfiaknak Isten elé jönni. Mert ez a részük, ez az oldaluk nem kész, nem fejlett, nem értik. És ezért, nézzétek meg az egész Bibliát, akár az Ószövetséget és az Újszövetséget, a meghatározóbb kép, miközben Isten nem férfi vagy nem nő, de a meghatározó kép az, hogy az Ószövetségben, hogy Isten a férj, Izrael az ő párja, az ő felesége, aki vagy hűséges, vagy hűtlen, az Újszövetségben az egyház, Krisztus menyasszonya. A második dolog, amiről beszélek, a maszkulinitás krízise. Járványszerű méreteket ölt ma, mondja Liam Payne, hogy a férfiak bizonytalanok maszkulinitásukra vonatkozóan. Ezt látjuk abban a jelenségben, hogy egyre többen nem nőnek fel. Mit jelent nem felnőni ma? Nem vállalnak a férfiak felelősséget, leginkább abban, hogy nem köteleződnek el házastársnak, családnak. Ez a tipikus történet, amikor már 31 néhány évesen jönnek ma a jegyesek, hogy esküvőre készüljenek, és nagyon sokszor az jön le ebből a történetből, hogy hát ketyeg a biológia óra a nőnél, már csak össze kell, kéne már gyerek, mert kifutunk az időből, és esetleg sikerült valahogy csak megfogni azt a férfit. Nagyon sokszor ezt érzem, azért abszolút nem keresztény pároknál, akik jönnek. Nem köteleződnek el, nem vállalnak felelősséget, mert nem nőttek fel. Számosan gyengék, erőtlenek és bizonytalanak. Ott van a maszkulin elrejtve az életükbe, de nem férnek hozzá. Nehezen hoznak döntést, passzívak. És mindvégig azon gondolkodnak, hogy vajon elég érettek-e már családot alapítani. A másik oldalon persze ott találhatjuk a macsót, akiről beszéltem az előbb más formában, erős, határozott, öntörvényű, de ezzel együtt sokkal inkább önző, a maga akaratát, célját, vágyát középpontba állító, érzéketlen, másokon átgázoló, ő sem felelős. Ő sem érett. Lehet, hogy ma azt mondják, hogy sikeres, de mindebben éppen, hogy nagyon is gyerek. A maszkulin erő ebben, hogy kezdeményez, cselekszik, de önző, énközpontú, és ezért torz. Valamikor, régen, a férfiak, akiket a maszkulinitásukban megerősített a legtermészetesebb módon az apjuk, valamint a közösség, a társadalom más férfiai, szabadok voltak arra, hogy megérjenek férfivá, apává és vezetővé. Valamikor ez a legtermészetesebb módon történt, hogy a férfiak férfiak lettek, apák lettek, egészséges és jó értelemben vezetők lettek. Ahogy ezt mondom, közben azt hallom, hogy ma már szinte a politikai inkorrektség bűnébe esek, ha arról beszélek, hogy a férfi legyen férfi, meg legyen apa, meg legyen jó vezető. Mert mi az, hogy férfi, meg mi az, hogy nő? Mert miért ne a nő legyen ilyen? Meg miért kéne annak lenni? Értitek? Érezzük, hogy milyen világban élünk. Azt jelenti ezt, hogy a férfiak úgy értek meg erre a szerepre, hogy a saját nemi identitásuk biztos birtoklásával túlléptek az anyai biztonság keresésén, a kamaszkor önimádó hajlamain. Ezt még egyszer mondom, ez nagyon fontos. Azért értek meg vagy akkor érik meg egy férfi férfivé, férjé, apává, vezetővé, felelős emberré, ha a saját nemi identitása a maszkulin biztos birtoklásával túllép azon, hogy az anyai biztonságot keresse, vagy túllép a kamaszkornak a narcisztikus hajlamain, és ezzel együtt túllép egy olyan félre sikerült, félrecsúszott felnőttkor lehetőségén, amely nem másról szól, mint hogy mindvégig keresi a megerősítést a maga férfias voltában. Ha nem erősödött meg a maszkulin benne, nem lett férfivé, utána egész életében azt keresi, hogy ezt hogyan pótolja be, hogyan bizonyítja önmagát. Akár macsó, akár éppen gyenge. Liam Payne azt mondja, de hát ezt nem kell, hogy ő mondja, ezt mindannyian érezzük, hogy ma nagyon kevés férfi kap megerősítést, mint férfi. Amit ő mond, ez már ő mondja. Az igazi krízis ez, ez a járványszerű nagy, egyik nagy probléma a mai társadalomban. Mert Liam Payne azt mondja, ha a férfiak gyógyulnak, a nők automatikusan követni fogják őket. Ha ez a férfiban helyreáll, akkor a nők automatikusan követni fogják őket, a helyükre kerülnek. Mégpedig azért, mert az apa az, aki mind a fiait, mind a leányait megerősíti nemi identitásukban. Az apa az, nem az anya, aki a gyerekeket, akár fiúk, akár lányok, megerősíti nemi identitásukban. És mivel a nemi identitásunk, a személyiségünknek egy döntő része, és beszéltünk arról az elején, hogy ez túl van, ez transzcendens. Ezért az apa az, aki megerősít bennünket, mint személyeket. A bennünk lévő maszkulint, férfiban is, nőben is, a kívülről jövő férfi maszkulin hívja elő. Ez a képes vagyok érzés. Bár az édesanyja szeretete és megerősítése abszolút döntő, és a gyógyulásért való imádságban sokszor erre van szükség, hogy ami ott veszett el, az jöjjön vissza. Ugye ehhez kapcsolódik az édesanyához a biztonság érzése, az egész vagyok érzése, egyáltalán az, hogy vagyok valaki ebben a világban, ennek az érzése. Bár ez abszolút döntő, de ugyanakkor az apa szerepe az, hogy a fiúban megerősítse és előhívja, hogy ő férfi, a lányban pedig, hogy ő nő. És ennek elsődleges oka az, hogy serdülő és kamaszkorban a maszkulin hangra figyelünk. Az erős maszkulin szeretet és megerősítés az, ami a serdülő és a kamaszkorban meggyőz minket továbbá arról, hogy igazán és véglegesen különbözőek vagyunk, különállóak vagyunk édesanyánktól. Ezért itt térünk felnőtté. Tehát még egyszer, a maszkulin, a férfi szó és hang az, amely meggyőz bennünket arról, hogy végérvényesen különállóak vagyunk az édesanyánktól, akiből érkeztünk. A férfiasság krízise az, hogy ez a szeparáció és identitás megerősítés egyre nagyobb mértékben elmarad, hiszen az az apa, aki maga is a megerősítés hiányával küzd, nem tudja azt továbbadni gyermekeinek. Mindez, amint mondtuk, járványszerű méretek ölt korunkban, és erről nem kell többet bizonygatni. Mi a néhány következménye ennek a meg nem erősített maszkulinitásnak, amihez nincs hozzáférésünk? Alapvetően az, hogy egy hatalmas hiány van bennünk, ami minden áron keresi az elismerést, a megerősítést, a beteljesedést. Nem kapcsolódunk ahhoz, amihez érezzük, hogy kapcsolódni kéne. Ez a hiány vagy űr súlyosabb esetben mindent elnyelővé, mindent felemésztővé tud lenni. Ez a hiány vagy űr súlyosabb helyzetben beszippantja magába a józanságot, a józanészt, elnyelheti az egyébként meglévő erkölcsi meggyőződést, ezzel együtt elemészti a házastársi és családi kapcsolatokat, és végül néha elemészti még magát az életet is. Néhány példa, hogy ez a mély, meg nem erősített maszkulin bennünk, és most már inkább férfiakról szólok itt, milyen formákban jelenik meg, vagy visszatérve, milyen olyan bűnös beidegződések, viselkedés mintáink vannak, ami mögött esetleg a probléma. Pontosan ez, és akkor tegnap, ahogy mondtam, egyetlen egy dolog, hogy ebből meg kell térni, és fel kell tárni ezt Isten elé, hogy utána aztán mélyebbre tudjon jönni. Lehet, hogy valaki a maga meg nem erősített maszkulinitását Don Juanként adja ki, vagy játsza ki, állandóan hódítani és csábítani kell, hogy úgy érezze, hogy ő igazi férfi. Valószínűleg nem tudja. De az, hogy házról házra jár, nem másról szól, mint a saját meg nem erősített maszkulinitásáról. Az ördögi az, hogy aztán ebből a mai világban lesz egy ideológia. Tudnélik az, hogy ahogy mindenféle növény szétszórja a spóráit, ugyanúgy a férfi is, aztán ez a legtermészetesebb dolog. Egy ilyen evolúciós gondolkodás kapcsolódik sokszor ehhez, hogy mert így majd az erősebb fog tovább menni. A legtermészetesebb dolog, hogy a férfi sok-sok-sok-sok nővel akar lefeküdni, mert a belőle fakadó ösztön az az, hogy továbbadja az ő genetikai állományát, és akinek több sikerül, az jobban kiválasztódik az erősebb. Ezt így olvastam. Egy ideológia, ami abszolút torz, nyilvánvaló és ördög, és esetleg csak annyi van mögötte, hogy valaki egészen beteges módon próbálja, vagy sok ember, ezért járványszerű a dolog, hogy ideológiákat gyártunk már rá, az egész társadalom elfogadja egyre inkább ezeket a gondolatokat, és közben csak az egész meg nem erősített maszkulinitás van mögötte, vagy valaki ennek következtében kényszeres nagyotmondóvá, dicsekvővé és hazudózóvá lesz. Akinek mindig bizonyítania kell, hogy mindig bizonyítania kell önmagát, és ha nem megy másos, hát megpróbálja így. Akkor is lódít, amikor már semmi oka sincs rá, sőt, akkor semmi haszna sincs belőle, sőt, lehet, hogy kára lesz belőle, de mégis lódít, túloz, nagyot mond, habitussá lett számára ez. Mert valakinek lennem kell. És közben a háttér nem fér hozzá a maga férfi maszkulin voltához. Van, aki képtelen felelősséget vállalni, vezetni, akár férfi, akár nő, az igazságot felvállalni és kimondani, az akarata meggyengült, megroppant. Vagy attól fél mindig, hogy nem fog a főnöknek vagy más férfiaknak megfelelni. Fél és retteg a kudarctól, ami megbénítja. Erőtlennek, gyengének látja magát, mint férfi. Fájlalja, de nem tud változtatni. A maszkulintól való elszakadás... Van, akiben a maszkulinitástól való elszakadás onnan ered, hogy elutasította az édesapját. Nagyon tudatosan. Tehát az egy dolog, egyszerűen csak nem volt jelen valamilyen módon, nem erősített meg, érezzük ennek a hiányát, de van, aki olyan helyzetben élt, olyan súlyos helyzeteket élt át gyerekként, úgy szembesült akár egy durva, egy megszégyenítő, egy agresszív apával vagy férfivel, hogy az életének egy pontján azt mondta, hogy ebben a helyzetben akár a családi erőszak, az anya bántalmazása miatt, hogy soha nem leszek olyan, mint ő. Hogy soha nem leszek olyan, mint ő. Szinte megesküdött, hogy soha többé nem fogja szeretni az apját. hogy soha többé nem fog olyan helyzetbe kerülni, hogy neki még egyszer ártson. Amikor valaki akár egy ilyen gyerekkori fogadalommal, szinte esküvel elutasította az édesapját, valamilyen módon, miközben ez érthető, de valamilyen módon elszakadt a maga maszkulin részétől is. Elszakadt attól is, azt is elutasította. A maszkulintól való elidegenedés és elszakadás, illetve a vágy a megerősödésre oka lehet a homoszexuális beállítottság kialakulásának is. Liam Payne ezt kannibál effektusnak nevezi. Tudnélik, ebben az értelemben a homoszexuális vágy mozgató rugója, hogy magammá tegyem azt, ami nincs meg bennem. Ugye azzal mögött, hogy mérhették meg a kannibálok a legyőzötteket, vagy az agyát, mert hogy ami belénk jöjjön az ő ereje, az ő esze. És ez az egészen, ez a meg nem erősített maszkulinitás, ami meg akar erősödni, ez megjelenhet abban a formában, hogy más férfiak lesznek azok, akikre ilyenkor azt történik, hogy ez a vágy, hogy megerősítsem a maszkulinitást, ez erotizálódik, az erotikus, a szexuális oldalban jön ki, és magamével akarom tudni azt, ami nekem nincs. Persze ez megint nem megy ilyen szinten végig, csak azt látom, hogy egy erős férfikar, vagy csípő, vagy bármi, ami férfias a másikban, az vonz. És valahol ez összefügg az, hogy mi az, ami belőlem hiányzik. De akár valakinek a munkaalkoholizmusa, az állandó karrier, több pénz utáni hajtás mögött is ez állhat. Néhány szót a gyógyulás útjáról. Ugye a gyógyulásért való imádság célja nyilvánvalóan ebben a helyzetben, hogy az, ami hiányzik, az elérkezzen hozzánk. Hogy megerősödjön bennünk a maszkulin, ha kell, le tudjunk válni, ki tudjunk lépni felnőtt korban is az édesanyánkhoz való gyermeki függésből, és a bennünk lévő maszkulinhoz kapcsolódni tudjunk, mint igazi énünkhez. Hiszen amíg nem ebből élünk, emlékeztek a képre, magunk mellett járunk. Nem akarjuk, ez azt jelenti, ennek a sebzett, hiányos gyermeknek a jelenlétét gyakorolni, ebből élni, hanem azt szeretnénk, és azt várjuk az ilyen imádságban, hogy Krisztus elkezdje helyreállítani bennünk azt, ami hiányzik, és így általa élhessünk egy új, megerősített igazi középpontból, hogy Krisztus jöjjön és hívja elő azt, ami más módon nem hivatott elő. Ha nem kaptuk meg a maszkulin megerősítő szót, nyugodtak lehetünk afelől, mondja Liam Payne, hogy van számunkra gyógyulás nemi és személyes identitás problémáink területén. Ez azért bizonyos, mert az Atya jelenlétében, amint hallgatjuk őt és engedelmeskedünk neki, megerősítést nyerünk, mint férfiak, vagy mint nők, mint személyek. Ahogy az isteni, krisztusi erő, akarat alászáll belénk, megerősíti a mi akaratunkat, és előhívja bennünk azt, ami nem kapott megerősítést. Ő szólalhat meg a mi lelkünkben, akinek a szava a világokat alkotta, Zsidó 11.3. Aki a láthatóakat előhívta a nem láthatókból, ő szólalhat meg bennünk, szólíthat meg minket, hogy életre hívjon és megerősítse, előhívja belőlünk mindazt, ami bármi okból nem nyert megerősítést. A gyógyulásért való imádság, a lelki, belső gyógyulás itt megy túl, ezen a ponton azon, amit a pszichológia tesz, hogy számol Isten szent lelkének természetfeletti hatalmával, a csodával, inkarnációs jelenlét, emlékeztek? A csodával számol. Ami nem azt jelenti, hogy egy imádságban mindennek vége, és utána instans fix túl vagyunk rajta, erről holnap beszélek. De valami elindul. Milyen ez az atya, akinek a szavát várjuk? Bart Károly írja, református teológus volt a múlt században. Senki más apa, egyedül Isten az, aki igazán és elsődlegesen atya. Egyetlen földi apa sem teremtője gyermekének, nem tartja kezében a sorsát, sem nem menti meg bűnből és halálból. Egyetlen földi apa sem lesz gyermeke jelen és örök életének forrása, saját szava által. Ebben az igaz, valódi és elsődleges értelemben Isten, és egyedül ő az Atya. És ez azért fontos látnunk, hogy kilépjünk abból a reménytelenségből, hogy azért, mert olyan volt az apánk, amilyen, ezért a történetnek vége. Nincs tökéletes apa közöttünk, és egyikünknek sem volt tökéletes apja, bár nem mindegy, hogy milyen volt, aki volt, vagy milyen ma, és hogyan tudott jól, vagy kevésbé jól jelen lenni, vagy nagyon-nagyon rosszul az életünkben. De mindezen túl az igazi Atya Isten. Hogyan jövünk ezelé az Atya elé, hogy meghalljuk gyógyító és teremtő szavát? Akár közösen, akár egyedül hívjuk Isten szent lelkének jelenlétét, és talán kezdjük elhinni és megtanulni, hogyha hívjuk, ő jön. Nem az érzések vagy a tapasztalatok miatt, hanem azért, mert hűséges. Akár ha egyedül vagy, ha elvonulsz, akár most ebben az órában, hívjuk Isten szent lelkének jelenlétét. Mert a gyógyulásunk a Szentlélek jelenlétében történik. Ami soha nem azonos a vég nélküli önreflexióval és önmagunk analizálásával, mondom újra. A belső gyógyulás, vagy ahogy egyesek nevezik, az emlékek gyógyulása Istennek a jelenlétében valójában nem más, jól figyeljetek, mint a bűnök bocsánatának alkalmazása lényünk legmélyén. A belső gyógyulás, amiről beszélünk, valójában nem más, mint a bűnbocsánat alkalmazása lényünk legmélyén. Jézus Krisztus gyógyító jelenléte és munkája, ahogy erről beszéltünk, a bűnbocsánaton keresztül ér el, akár a magunk bűnének megvallásával, akár valaki más bűnének felismerésével és megbocsátásával. Hangsúlyozni szeretném, hogy a Szentlélek mindenre elvezet minket úgy is, hogyha nem beszélünk a gyógyulásról. Nemrég mondta el nekem valaki, hogy egy alfa hétvégén volt, és arról beszélt, hogy, amit nem is tudtam az illetőről, hogy hát milyen traumatikus volt a gyermekkora, szépen kereken ment a családi élet, amikor egyszer csak hirtelen minden számukra, gyerekek számára, minden előzmény nélkül, minden felborult, a szüleik között összeomlott, és pokollá lett az, ami addig teljesen kiszámítható, biztonságos volt. És utána évekig ez volt. És azt mondta el, hogy ő az alfa hétvégén, amikor Isten előtt volt és jelenlétében volt, ő megbocsátott a szüleinek ezért. Pedig ott erről így nem beszélünk. Nem beszélünk ezekről a dolgokról. Tehát tudjátok, amikor Jézus jön az ember életébe, amikor a Szentlélek munkálkodik az ember életébe, elvezet bennünket ezekre az igazságokra. Úgyis, hogyha nem beszélünk róla sokszor. És ez nagyon-nagyon jó. Tovább, ha az Isten jelenlétében vagyunk, amit meg kell bocsátanunk, vagy meg kell bűnként vallanunk, és általában ez azt kell megvallanunk bűnként, ami rossz válasz, majd attitűd, beállítottság született bennünk az ellenünk elkövetett bűnök következtében. Tehát mindez gyakran egy konkrét helyzethez és fájdalmas emlékhez kötődik. Ha Isten szent lelke ezt az emléket felhozza számunkra, ha felhozza, nem feltétlenül, de ha felhozza, akkor újra élhetjük ezt imádságban az Úr jelenlétében. És ez nagyon fontos dolog, szeretném, hogyha itt a végén vagyunk, de ha figyelnétek. Megtörténhet az, hogy egyszer csak, ahogy ez az emlék elénk jön, és közben Isten előtt vagyunk, nem csak annyi van, hogy magamban visszagoldozom egy fájdalmas emlékre, vagy bármilyen módon visszatérek, visszajutok a múltamba egy tárgyon keresztül, vagy valamin keresztül, fényképek, akármi. Megtörténhet az, hogy egyszer csak, hogy Isten jelenlétében emlékezünk, ő általa jelen leszünk a múltunkban. Féltek erre a szóra, jelen leszünk, vagy jelen vagyunk a múltban. Azzal a Jézussal, akit sem tér, sem idő nem köt és nem korlátoz. Mert valahol ez a sebzett gyermek, ez mi vagyunk ma is. Ez nem egy tőlünk véglegesen elzárt dolog és valóság. És egyszer csak Jézusnak a jelenlétében és az erőterében a múltat és a jelent egyként érzékeljük, így is fogalmazhatok, én vagyok ott a múltban. Nem csak egy gyermek van ott, aki ki tudja, ki volt és mit élt át, hanem hogy az én emlékem, de nem csak az van, hogy én visszaemlékszem, hogy mi volt ott, hanem valahol Jézusnak a jelenlétében azt élem át, hogy én vagyok ott. A múltban. És amint ebben a helyzetben kimondjuk a megbocsájtásnak a szavait, meg amint ebben a helyzetben felismerve, hogy mennyi minden bűn származott ebből a sebből, fájdalomból, traumából a mi életünkben, úgy kezdünk egészen mélyen gyógyulni. Mert a belső gyógyulás, az emlékek gyógyulása nem más, mint a bűnbocsánat alkalmazása életünk legmélyebb rétegeiben. És ezzel együtt, ahogy ez történik, mivel Jézus van ott velünk jelen, ezért ahogy újra éljük ezt a helyzetet, ami nagyon szomorú volt, keserű volt, amiben nagyon magányosak voltunk, nagyon fájdalmas volt, esetleg egyszer csak felvillan, hogy mennyi minden ide visz vissza az én életemben, amilyen ma vagyok. Közben ott van velem Jézus, és gyógyít ebben. Meglátom őt, hogy ő hogyan van jelen, hogy ő mit mond nekem a múltban most, hogy ő milyen szót, milyen igét, milyen vigasztalást, milyen bátorítást küld. Azaz Jézus belép ezen a módon a legfájdalmasabb és legsötétebb emlékeinkbe, ami velünk van, aminek valamilyen módon ki vagyunk szolgáltatva, amelyek formálnak. És ebben a helyzetben fogadjuk el tőle a gyógyító és megerősítő szót, vagy azt a képet, ahogy látjuk magunkat, ahogy bennünket és magát láttatja, hogy hol volt, mit tett, amikor ez történt velem. Tehát ha arról beszélünk, hogy felismertük, hogy a bennünk lévő maszkulin milyen módon nem nyert megerősítést, milyen hiányokkal küzd, mit hozott ez elő, ami az életünkben, akár amikor az előző nap megláttam, ami görbültség, amit letettem, amiből felálltam, akkor most ezzel egy mélyebb szinten nyílunk meg Jézus előtt, és az ő gyógyító jelenléte és érintése előtt. Most befejezésül csak azért fogunk imádkozni, hogy erősítse meg az akaratunkat. Van, akinek az akaratában kell görbülből felegyenesedni, hogy nem mindig azt kelljen mondania, imádkoznia, hogy akarom, de nem megy, akarom, de nem megy. Hogy ő, Krisztus, az igazi erő, a maszkulin szó és hatalom jöjjön az életünkbe, és ragadjuk magunkhoz az ő akaratát, és legyünk egyek az ő akaratával. Szent Ágoston ezt így mondja, hogy ha eszembe jut. Nem jut eszembe pontosan, hogyha nem fogom mondani. De a lényeg az, hogy Isten akarata belénk száll, akkor azt mondjuk, hogy add, hogy én akarjam a te parancsolataidat, és utána te magad akard én bennem a te akaratodat. Ez az a kép, amiért most imádkozunk. Röviden. Úgy fogunk imádkozni, hogy én nem akarok senkit se most, se ezen a héten, se a csoportban belehajtani olyan történetekbe és emlékekbe, amit nincs itt az ideje. Amit elmondtam, az arra van, hogy a Szentlélek viszont akiben munkál, akiben most van az ideje, hogy ezeken a szinteken történjen benne a Istennek a munkája, az tudja, értse, várja, hogy mit várhatsz, mit szeretne, mit tesz Isten, hogyan gyógyít Isten. Úgyhogy inkább most úgy imádkozunk, hogy aki szeretné most, úgy érzi, hogy ebben ő szeretne Isten tovább vezetni őt a következő órában, kis csoportban, napokban, aztán holnap elmondom, hogy hosszú időn keresztül, azok álljanak fel, és akkor így imádkozunk az akarat megerősödéséért és a bennünk lévő maszkulin megerősödéséért. Csak röviden fogunk imádkozni egy imádsággal. Jó. Úr Jézus Krisztus, itt állunk te előtted, elismerve, hogy meggyengült az akaratunk, meghajlott, elismerve a hiányunkat, a gyengeségünket, az ehhez kapcsolódó bűnöket, és megvalljuk, hogy hisszük, hogy te képes vagy és kész vagy eljönni, megerősíteni, életet lehelni belénk. Így kérünk téged, jöjj Szentlélek Úristen, és ezt a munkádat, amit megmutattál nekünk, végezzed bennünk. Szeretnénk most eléd hozni és neked engedélyt adni, hogy az emlékeinkben, a szívünkben munkálkodj úgy, ahogy neked tetszik. Vezess el bennünket a mélyben történő bocsánatkéréshez és megbocsátáshoz. Jelentsed ki nekünk az Úr Jézus Krisztusnak gyógyító, bennünket megerősítő szavát. És így hívunk most, jöjj Úr Jézus Krisztus! Jöjj a te hatalmas erőddel és akaratoddal, ami tudjuk, hogy a legszeretőbb és leggyengédebb akarat ezen a világon, és amely mégis megacéloz és megerősít. És Úr Jézus Krisztus, mi befogadunk téged, befogadjuk a te akaratodat, mi akarjuk a te parancsolatodat, azért, hogy utána te magad akard bennünk az igazságot, a felegyenesedett életet. Jöjj hát, erősíts meg, és adj hitet és bátorságot arra, hogy ezt a gyógyulást elkezdted, elmélyíted és bevégzed bennünk. Amen.